FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Pékfehér összecsapással zárul az NB1 első fordulója. Az előző idény meglepetés csapata, a Zete, ezúttal a fővárosban kezdi meg az új évadot. Mivel mindkét együttesből sok játékos eligazolt, kérdés, milyen erőt képviselnek majd a 12 csapatos élvonalban. Az MTK Zalaegerszeg labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France-t értékelő podcastünkben. Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Amikor ez a beszélgetés rögzül, ugye nyilván nem élőben beszélünk, és nem is személyesen mind a ketten, hiszen még Beni kint van a párizsi befutótól nem messze, akkor még úgy keresi az ember a szavakat, hogy mit is látott, nem csak a három hét, sőt, azt mondom, most még sokkal inkább a három hét során, mint ma. Tehát, hogy ma, és ezt már láttam kiírva, megszületett gyakorlatilag a hatodik klasszikus, igazi nagy monumentum az évben, mert hogy ez tavaly is extra volt, most ugye picit más útvonal, de egyszerűen már nem tudjuk elképzelni, vagy legalábbis én nem tudom elképzelni azt, hogy milyen enélkül egy ilyen utolsó nap. Oké, hogy a 21. nap sem az ünneplésről szól, ezt utólag egyébként többen is mondták, hogy kicsit kár, hogy nem kívülről, Párizson kívülről indult, de nyilván van, ezt Pedersen mondta neked talán, de már összecsúszik
kicsit. Így van, így
van. Szóval, hogy azért ez egy elég extra történéssé alakult így, és ezt a szívet, ezt a mentális erőt, amit Van der Poelnál láttunk, ezt én most már vége van 2,5 órája a szakasznak, és nem tudom egyszerűen feldolgozni.
Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Nehéz is, tehát Van der Poel se tudja, vagy tudta, ez azért látszott, meg kiderült utána is, hogy nem nagyon érti ő se, hogy mi történt, és tényleg azért ekkora hype-ot nem csinált köré Mathieu van der Poel, hogy hát neki ez a párizsi szakasz mennyire fontos. Oké, mindenki tudta, hogy fekszik neki, és az egyik legnagyobb esélyes, de azért elmondta, hogy van pár dolog, amit meg akar nyerni még karrierje során, de ez nagyon köztük volt. Tehát mikor tavaly ő nézte ezt, ugye fel kellett adni a túrt, talán tüdőgyulladása volt, ha jól emlékszem tavaly, a második hét közepén. Azóta ez a nap jár a fejében, és az a Mathieu van der Poel nem egy nagy rajongója a Tour de France-nak, mint versenynek, olyan értelemben, hogy azért nem neki van kitalálva. Tehát például ez az év is olyan volt, hogy oké, nyert két szakasz, de nagyon sok olyan nap volt, amikor tényleg nem is nagyon láttad egyszerűen, hogy ott van, és azért tőle ez ritka, mert nyilván nem indul olyan sok versenyen, viszont amin indulott mindig gyakorlatilag főszereplő, és hát, de hát ez az egy órán nehéz szavakat találni, mert tényleg ez, hogy mikor a Pogacsár, Van der Poel, Evenepoel, Pedersen négyes volt elől, hát oké, még
Alaphilippe odaférhetett volna ötödiknek.
Alaphilippe odaférhetett volna, én Carapazt akartam még mondani, mert ő meg annyit mindent csinált, hogy mindenki emlékszik Richard Carapazra erről a túrról szerintem, szóval tényleg ennél jobb reklámot a sportnak nehéz elképzelni, és én kicsit csalódott voltam egyébként, de a lényegen nem változtat, tehát ez egy ilyen nagyon pici kis tüske, ha fogalmaztuk így, hogy az összetettet miért kellett, tehát vagy akkor bejelented nap elején, vagy nem tudom, tehát eső nem volt, ugye féltek az esőtől, ez miatt volt, hogy akkor döntést kell hozni, de ezt nyilván nem lehet előre tudni, de azért nem állt esőre ott Párizsban. Most oké, tehát mi a Champs-Élysées-en voltunk a célnál, az lehet, hogy a Montmartre-on egyébként sokkal inkább esőre állt, de azért nehéz megmondani, mert az tény, hogy egyébként tavalyra emlékszem, hogy ott meg ugye szakadt az eső, tehát olyan fák alá bujkáltunk, hogy akkor valahogy valami fedelet találjon magának az embert.
Én nem teljesen értek ezzel egyet, de ez a jó benne, mert hogy azért most gondolj be, hogyha Del Toro egy ilyen defekt, mondta neked is, hogy szétrobbant a kereke, egy ilyen miatt mondjuk elkezd a harmadik helyért nagyon pedálozni, és mi lesz akkor? Tehát én azt a részt értem, hogy ezt azért csinálják, és nem lepne meg, hogyha innentől mindig ezt csinálnák, mert egész egyszerűen tényleg egy klasszikus versenyi megy át, de ez egy Roubaix gyakorlatilag, vagy legalábbis részben Roubaix, csak Párizsban. Plusz még beletesznek egy ilyen nem akármilyen Montmartre-os egy kilométert. Tehát, hogy itt azért ez már tényleg ne arról szóljon, hogy akkor most az összetetben maradjon minden. Most gondolj bele, hogyha itt ez nincs, akkor Del Toro-nak jön a baja, és onnantól kezdve akkor megáll Pogacsár, és nem támad, mert hogy zsácok, nyugodjon.
Igen, ez egy jó kérdés. Az UL biztos, hogy dolgozott volna, hogyha ilyen van. Tehát, hogy akkor az megint más. Most az jutott eszembe pont, hogy ugye, hát ha nyilván ezt nem lehet előre tudni, de ha tudják, hogy Del Toro-nak defektje lesz, és egyébként Szexász így bejönne a dobogóra akkor, de nyilván ugye? Ez egy ilyen összeesküvés elmélet, de...
Jól van ez így, de
szerintem
ez
is
mesés nap, és szerintem ha innentől kezdve mindig az lesz, hogy mennek 6 kört, ott lefújják, hogy akkor köszönjük, azt lehet menni a győzelemért, az extra. Nyilván így a sprinterek nagyon nem lesznek motiváltak, bár ugye Philipsen majdnem megnyerte, tehát hogy...
És
hogy...
Olaf Kohn sem, és dolgozott a csapata rendesen, nagyon a Szexász is, tehát hogy azért ők hittek benne egyértelműen. Szerintem ez egy sprinter számára, főleg így, hogy ugye a tavalyihoz képest annyit változtattak ezen a körön, hogy nem 6-ra, hanem 10 félre van a céltól az utolsó, és emiatt lett szerintem még jobb, hogy egyébként van esélye a sprintereknek visszajönni. Tehát pont ez, ahogy ma is láttuk, a határvonalon táncol a dolog.
És hát a két legjobb ment el, tehát hogy azért azt is mondjuk ki, és amit mondott Pogacsár, ugye nem minden fért adásba be, de én ott maradtam lefordítani az összes interjút, és én mondta, hogy föl sem nézett igazából, nem is néztek egymásra, csak mentek, hogy ameddig bírják, és mennyire boldog Pogacsár, hogy végül Van der Poelnak meg lett ez a győzelem, hogy legalább akkor nem teljesen fölöslegesen dolgozott, de hogy tényleg azt érezted, hogy én nagyon sokáig szinte biztos voltam benne, hogy 4,5-nél, hogy jó, ez meg lesz. És aztán utána ott másfélnál már úgy voltam, hogy hát lehet, hogy nem. És a végén nyilván centiken múlt. És tökéletes volt.
Tehát mi nem is tudtuk ott, hogy ki nyert. Tehát hogy várni kellett egy fél egy percet.
Amúgy ez nagyon érdekes, hogy a befutónál én mondtam, hogy Van der Poel.
De fölemelte, senki nem merte itt mondani.
De fölemelte a kezét Philipsen. És a franciákat ugye én hallottam 3 héten keresztül a fülemen. És ők is elkezdték, hogy oké, Van der Poel vagy Philipsen. És én nem teljesen értettem, de ugye fölemelte a kezét Philipsen, és szerintem az nagyon sokat becsapott, hogy ő azt ünnepli, hogy ő nyerte, miközben nem, a csapattárs győzelmét ünnepelte, és ez így volt jól, hogy a csapattárs nyerte, mert nem lett volna igazságos, hogyha ez Philipsené azok után, amit Van der Poel értetett, és ahogy most Van der Poel kihajtotta magát, tehát ez így van jól, ahogy ez megírodott, és aztán meg is valósult, de hogy ebből volt a káosz, és ott tényleg volt egy olyan pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy nyilván nem vérci ki, mert ha célfotónál valamit rosszul mondasz, benne van szemből.
Mondom, senki nem tudta ott, és nagy kivetítőkön néztük mi.
És úgy elkezdtek, és az volt a fülemen, hogy vagy Philipsen. Mondom, ajaj, ne. Mondom, tehát ez a 20-ból 20-at eltaláltunk, egyik se volt nehéz, tehát nem nagyon volt célfotós történet, szerintem ez volt a legszorosabb finish egyébként.
Szerintem is. Most ilyen sprinteken kezdtem meg gondolkozni, és
még ott sem. Hát még ott sem. Merlin, Pedersen, Koi simán nyert.
Pedersenes is így van.
Tehát, nem volt. Azt nem létezik a 21-et, egy perccel a Paks Radi előtt, amire már nyilván sokan oda kapcsolnak, és ugye ez is célunk volt, hogy így szerettessük meg mutassuk meg ezt a sportágat sokaknak. Szóval, hogy ezt nem létezik, és 10 másodperc után mondta be a francia kommentet, hogy igen, Van der Poel, hála Isten, ott örömködtem, és fél perccel később köszöntünk ezt, 56-30-kor, vagyis 56-kor értek be, de hát én az elején nagyon megijedtem, ennyi szerintem a podcastbe befér, hogy ugye megtervezel a napot, hogy akkor oké, Forma 1, magyar nagy díj, tök jó, mert nagyon sokan nézik, levezetett tisztességesen, bekapcsolódhatsz pont a szerződés szerint a túr szakaszba, akkor ott megnézed Párizs, de azért már menés van, és akkor ehhez képest, és akkor 19:30 és 40 között beérnek, még megtapcsolod a sárgatikust, vagy megnézed a mozit, amit ugye ilyenkor mindig összeraknak, és utána azt mondta, hogy viszontlátás, a vége az M4 Sport Plus, és akkor itt meg mehet a Paks Radi az M4-e, és erre tehát az első 2 kör, 30 km/h vagy még, mondom, és tudod, már számolsz, már dobatod ki a reklámot, hogy akkor az nem fog be, mi a minimum, akkor jó, akkor kérsz az MLS-től meccsnapon csak 2 perc lehet, 2 perc csúszást, hát ezt nem hiszem el, ezt így megtervezed, és tényleg szíved, lelked benne van az egészbe, és aztán pont így alakul, és aztán utána a jó Isten megírta a létező legjobban. Tehát, hogy ennél jobban nem lehetett, izgalmas volt a sárga trikós, de nem nyerte meg a sárga trikós, nehogy azt gondolja, hogy a Babis hús. És azért ez így szerintem több, mint rendben volt.
Abszolút, abszolút, és tényleg, amiről még 2 héttel ezelőtt beszéltünk az első pihenőnapnál, hogy azóta is tart ez a tendencia folytatódott, hogy tényleg a világ legjobbjai közé kell tartoznod, tehát 15-20-ba, hogy te szakaszt akarsz nyerni a túron. Tehát hogy ez ilyen nincs, tehát értem, hogy sok csapatot nyilván lehet elemezni, mennyire szürkék voltak, mennyire nem, de hát tehát ez van, tehát tényleg a legmagasabb szint, amivel bármilyen eredményt tudsz elérni.
Ez tegnap, és akkor kicsit léphetünk is vissza. Nyilván ez egy 40 órás podcast is lehetne.
Igen.
És barátilag mondom, hogy várom, hogyha nem is feltétlenül mindent veszünk fel, de meg is vitassuk azt 40 órán keresztül pár sörtársaságában. De hogy a tegnapi, tehát amikor beszélgetünk tegnapi, tehát a szombati szakasz.
20. Ott, a király szakasz.
Szöknie kell a király szakaszon 3-3 hetes győztesnek ahhoz, hogy legyen esélye nyerni. Ez mindent elmond a szintről. Tehát itt tényleg a szuperbajnokok tudtak csak és kizárólag szakasz nyerni. És még ez is durva, amit mondtál te is. Tehát egy piknik, egy kárurál, hát egy totál energi. Hát gyakorlatilag nem tudsz. 1-2 szökés talán még az energi, de a kárurál meg a piknik, az tipikusan az MB2 a többihez képest. Tehát, hogy itt nincsen 22 jó csapat, hanem van 16 plusz 2, és akkor még a Netcompany-n azt mondanám, amelyik hát szintén nem sok mindent csinál, de legalább volt egy voklenje, tehát legalább azt el tudtam mondani, hogy volt egy voklenje, meg volt egy jó csapatidőfutam, de amúgy ott is semmi, és ez hihetetlen, hogy mennyire magas színvonalú lett ez az egész.
Igen, a Kárurál esküszöm még előrébb van nálam, mint az Ineos. Már csak olyan szempontból, hogy a Kárurál legalább egy napig, talán Molenáron még
volt
a Barcelona körül volt
pöttyös. Okay.
De ennyi, de az Ineos semmit. Az Ineos szerintem a leggyengébb csapat, akkor tényleg oké, a piknik. De a pikniknél van egy ismerősöm, a magyar válogatottal szokott dolgozni, meg Walter Attilával egy segítő a pikniknek. És vele szoktam sokat kommunikálni, és pont kérdeztem tőle, hogy hát milyen a hangulat, tehát hogy így még tudom, hogy héttel ezelőtt, és mondta, hogy az csapaton belül, tehát így a stáb oké, hát csináljuk a munkánkat, el vagyunk, tehát hogy nem azzal van a probléma, de hát azt mondta, hogy ugyanolyan, mint a Giro, tehát hogy nulla, teljesen nulla, tehát a piknik gyakorlatilag nem tudom most az UCI pontokban hol tart, nagyjából ilyen 28-30. Hely körül, mint World Tour csapat. És nem úgy látszik, hogy ők a kis versenyeken, vagy bárhol nagyon-nagyon eredményeket tudnának elérni, és akkor még a nagy versenyekről nem is beszéltünk. Tehát tényleg gyakorlatilag arról van szó, hogy egy szökésbe nem nagyon tudnak belekerülni, vagy ilyesmi szituációk. Nagyon nehéz, hát az Ineos meg egy katasztrófa. Tehát ide jössz összetett nélkül, utána kitalálod, hogy hát akkor Bernálnak jól sikerült az első hét, akkor összetettél mész. Ugye volt talán pont az előző Van der Poel szakasz győzelem, amikor az UAE ment, meg egyébként az Ineos is ment, az ellen a szökés ellen, hogy Bernal 10. helyét védjék a 9. szakaszon. Tehát, hogy az Ineos számomra azért ennyire nem is csalódás kell tőle, inkább dühítő, meg számukra inkább az lehet, mert hát azért így is a top 4-ben vannak költségvetésben. Tehát, hogy ez megengedhetetlen, hogy ők egy ilyen Tour de France produkáljanak, és nyilván Oscar Oli nem tudott jönni a versenyre, mert megsérült, de az egész szezonja erről szól. Voklen
a világ végén volt a saját képességeihez képest.
Így van, hát Voklen is ugye a Dauphiné-n is borzalmas, tehát ott is ugye esett, meg nem tudom, ilyen-olyan problémák voltak. Josh Starling ugye azon a versenyen tört el a kulcsontját, tehát úgy tért vissza, tehát még tényleg az a Gannának is az, hogy egy 10 kívül végez egy időfutamon, értem, hogy a pálya nem neki feküdt, de na. Tehát azért az nem biztos, hogy normális. És se sprinter, se összetett menő, igazából az durva a hegyi szökésekben, amikben jók lehettek volna az embereik, ott is látszott, hogy nem volt meg az erő. Tehát Bernal nem tudom, benne volt 6-7 szökésben, ilyen 30 fős szökésekben, egyre emlékszem a harmadik szakasz, amikor defekt, oké, pedig ott jól nézett ki, de onnantól kezdve az elsők között szakadt le a szökésbe is. Tehát, hogy semmi nem működött annál a csapatnál, és ez már nem most kezdődött, hogy semmi sem működik. Tavaly egy fokkal jobban nézett ki, meg az idény eleje nem nézett ki rosszul most, de hát a nagy versenyeken Tényleg Arensman negyedik helye a Giron ami egyelőre talán a legkiemelkedőbb dolog a Netcompanyén ebben a szezonban. És azért mondom, ez a csapat 4-5 legnagyobb költségvetésű együttesben benne van, ami egyáltalán nincs arányban az eredményekkel, teljesítményekkel.
Nekem ez nagyon fura, de beszéljünk a jókról, mert szerintem annyira ösztönző, inspiráló történet van, hogy nagyon nehéz kiemelni, nekem Van der Poel örökemlék lesz. Tehát ez hogy ott a végén eldőlt, tehát én nem nagyon emlékszem arra, hogy ilyen mélyre ásni láttam bárkit az elmúlt időszakban.
Én Van der Poelnál emlékszem, és az egyik az egy kellemes emlék, mert hát ott fetrengett a fűben ő Visegrádon elég rendesen percekig, miután a Giro első szakaszát nyerte, plusz nyilván az Amstel Gold Race volt az, amin a 19-es, 18-es, amikor szintén ilyen lehetetlen helyről jött vissza Alaphilippe Fuglsang ilyesmi ellen, és ugye azért hatalmas győzelme volt, de hát nagyon-nagyon, tehát ilyen mélyre menj, és főleg nem úgy, hogy 21. szakasz, tehát hogy ezek, amikkel a Giro az első szakasz volt, amit mondtam, az Amstel meg egy egynapos verseny, mint tudjuk.
Készülsz külön.
Igen. Szóval ez elképesztő volt. Igen.
Nyilván Carapaz azért 1-3-1, a három alpesi szakasz, az döbbenetes.
8. helyre jött be így az összetettbe. Tehát ez az ember top 5-be lett volna, hogyha összetetre megy. Az biztos.
Csak tehát nem az... Tehát ha engem kérdezel, inkább egy pöttyös trikó, meg egy 8. hely éjszakasz győzelem.
Igen, elmondta végig, tehát elmondta, amikor angolul beszélt meg, mint ma, amikor már nem volt kedve angolul beszélni, és spanyolul nyilatkozott, és én angolul
összeszek,
meg...
azt mondtam, hogy azt akkor nem fordítom, mert az nyilván kamul
lenne. Tettem fel kérdést, mert a válasz szerencsére értettem, és utána egy kérdést fel is tettem, és spanyolul meg ő lepődött meg kicsit, hogy melyik volt a kedvenc pillanata ezen a túron, és hát mondta, hogy egyértelműen a tegnapi, tehát az a király szakasz, 5500 szint, ilyen hágó, pöttyös, nem tudom. Richard Carapaz tényleg mindig mindenhonnan vissza tud egyszerűen jönni, tehát bármilyen sérülése van, bármi történik a karrierében, családtagokat elveszít, stb. És mindig vissza tud jönni. Szóval tényleg elképesztő az ő története, meg az ő mégis egy 3-7-es győztesről, meg egy olimpiai bajnokról van szó, és egyik sem véletlen, ezt látjuk, mert ezek már rég voltak, és most is ezen a szinten van. És megkockáztatom, hogy az utolsó héten Pogácsár mellett Carapaz volt a legerősebb versenyző szerintem. Remco talán, oké, de
biztos, hogy ez a Martínez.
És Dani, így van.
Tehát szerintem ő is nagyon erős volt, és ez a franciáknak nyilván jó.
Én ugye nem értek szakaszt a franciák, azt hiszem harmadszor volt
harmadszor,
ilyen a túron.
26 meg 99 után.
Igen, de negyedik, ötödik helyük van egyébként összetettben. Ami
hát meg van egy szexeszok, akiről most
igen,
a
igen, tehát azért mondom, hogy nem biztos, hogy most egy... szökésből egy szakasz győzelemre, hát elcserélnék, hogy mondjuk nem tudom, szexászati 20. Lenny Martínez meg az 50. Tehát
biztos, hogy
szerintem nem lehetnek egyébként elégedettek. A francia csapatok az egy másik kérdés, mert a grupa ma is, hát tehát a Román Grégoire-tól azért a francia bajnokság megnyerése után, meg a tavalyi túrja után sokkal többet vártam mondjuk. Sokkal. Tehát igen.
Azért a francia bajnoki trikóban ilyen gyengén menni, az rém kellene.
És tényleg igazából majdnem minden nap. Tehát egyszer-kétszer beszéltem vele a Bassi idején, arra emlékszem, meg utána még valamikor, és hát sokkal ebben számítottam. Tehát ez nem egy jó túr így azért a francia bajnoknak.
Na beszéljük egy kicsit Pogácsáról, mert azért nyilván nincsen túr, meg egyetlen azt mondom, hogy bármikor söprögető kocsi podcast anélkül. Milyen jó, hogy fél ország látta most, mert hogy néz ki a söprögető vagy seprűs kocsi, ami azért nem feltétlenül volt meg mindenkinek korábban. Hát azért nem tudom, hogy vagy vele, mennyire zavar ez a két győzelem, amit odaadott másnak. Ugye egynek örült nagyon, mert az mégiscsak a saját csapattárs, meg egy az így Evenepoelé lett. De hogy azért, mert ma megtett mindent, ma nem ment, de hogy azért a 25 az nem 27, és így a 10 az más, mint a 8, amire van jelen például a Cavendishtől. Mert így is meg lehet neki a végén, hogyha meg akarja nyerni a következő két túrt, akkor kb. Ugyanennyi lesz, mint Cavendishnek, de hát azért az mégiscsak sok, és hogy mennyire érzed azt, hogy fogalmazzak, ez inkább nem feltétlenül értek ezzel egyet, de megértem azt, aki azt mondja, hogy ez kicsit a sportággal szembeni cselekedet.
Nem tudom, nem vagyok Pogácsár helyében, de ha a helyében lennék, így most nyilván nagy hasamra ütök, és mondom, én biztos nem ezt csinálnám. Tehát oké, egy győzelmet odaadtál, viszontlátásra. Tehát szerintem ez sok így. Tehát én nem, nekem nem tetszett az. Tegnap például én azért nem értettem ugye a 20. szakaszon ezt a történetet, mert Szexász már leszakadt.
Ezt
tehát a harmadik hely már zsebbe volt.
És Evenepoel megnyerte Pogacsára, meg tudta volna nyerni.
Igen. És a Szolezonon is kicsit ilyen érzésem volt, így. Ugye még múlt hét vasárnap, hogy jó, hát az biztos, hogy meg tudta volna nyerni, de nem tudom. Lehet, hogy picit hatott rájuk ez a vagy rá ez, hogy nem túl mindent meg akar nyerni, meg mindent elvisz, meg ilyesmi. Én nem tudom, tehát ez egy versenysport, tehát Remco Evenepoel nem csinálna ilyet, maradjunk annyiban.
Ez egészen biztos, de hát nem is nyert közel sem annyit, mint
igen,
Pogacsán.
És meg tudnám érteni, tehát hogy meg tudom ezt is érteni, mert ez egy olyan jelzés lehet Isaac Del Torónak, hogy egyébként ebben a csapatban, ha Pogacsáral mész, akkor is megkapod a saját lehetőségedet, akkor is egyébként el fogsz tudni menni Grand Tourokra kapitányként, akár Tour de France-ra is kapitányként. Tehát ezt a Pogacsárt, akit most láttunk, hát kicsit olyan érzésem van, hogy hát ja, jobban érült volna, ha Del Toro nyeri meg ezt a túrt. Szóval nagyon-nagyon furcsa nekem, mert kevés, tehát nem kevés sportban, vagy sport, ja, a kevés sportban egyáltalán nem is nagyon tudok példát hozni, hirtelen elkezdtem gondolkodni, hogy ilyen lenne, tehát hogy ilyen szituáció lenne, és most nem arra gondolok, hogy ennyivel jobb, hogy ezt is megteheti, mert egymaga tudja diktálni a versenyt, tehát hogy ez teljesen egyértelmű.
Hát most őszintén szerintem ő 8, de inkább 9 szakasz tudott volna megnyerni, hogyha mindegyiket.
Hát most ha azt nézzük, akkor meg ott van a második Barcelona.
Barcelona az fixen, a Szolezon fixen, a tegnapi fixen az már
fixen,
3.
És akkor egyébként még, hogyha a csapat dolgozott volna, akkor meg tudta volna nyerni az első Van der Poelosat is.
Ugye, igen, tehát 9
körül. 9-10 szakaszt. És azt hiszem 9 a rekord egyébként egy túron. Hát ahol, de az egy sprint.
De szóval... az még a jövőre egyszer lehet az egyedüli rekorder, ami a túr győzelmeket illeti, és holt versenyes súlytartó dobogókat illetően 28 évesen.
Igen. Hát ugye hallgattam egy még az valamelyik pihenőnapon egy Lance Armstrong, Bradley Wiggins, George Hincapie podcastet, és egyet tudok azért kicsit érteni ott Armstrong úr véleményével is, aki mondta, hogy persze erről fog szólni mindenhol, hogy most beállítja a rekordot, de szerinte, ezt mondta, szerinte Pogacsárék azért tudják, hogy mi az igazi rekord.
Azt a részt, azt pont megnéztem, nem olyan minden nap megnézem, és érdekes, hogy tehát kicsit zavar, mert olyan megkeseredetnek tűnik Armstrong.
Nekem is, ő igen. Tehát
mondja dolgokat, én Spencer-től ki vagyok, aki a műsorvezető, de amúgy Bradley Wiggins szerintem zseni, meg egyébként nyilván a te óriási cimborád, Hincapie is óriási figura.
Hincapie-t én nagyon kedvelem, mert ő ugye újra benne van a sportágban, és emiatt azért jobban látja sokkal szerintem a dolgokat, mint az, aki 15 éve nem volt a közelében a dolognak.
Igen. De hogy érdekes, egyébként a Ned Balting féle podcast is nagyon jó, ugye ők ráadásul elvesztették erre az évre ugye már elmondtuk korábban, hogy ugye a Warner Bros. Megszerezte egész Európára a közvetítési jogot, de sok helyen párhuzamosan, Angliában viszont exkluzív jogilag, tehát hogy az ITV bebukta, tehát jelen pillanatban ingyenes tévécsatornán Angliában maximum összefoglaló, hogyha megy.
Igen, és az ITV-nek nagyon, nagyon minőségi közvetítésé voltak, azt mindenki mondta.
Én még az ITV-nél az esti összefoglalót is imádtam megnézni az Eurosportos saját közvetítésem után, vagy ha még ilyen közvetették előtte, mert egy órában összefoglalták a szakaszt, ami főleg a hegyi szakaszoknál, mint amilyen például a szombati volt, elképesztően jól jött. Kicsit megvágva, kicsit elmondva, hogy miről szólt a történet, plusz még az elemzések, és nyilván Boardman is tudott olyanokat mondani, amik érdekesek voltak. Azt szerintem, hogy nagyon magas szintű közvetítés volt, és a Love for Cycling podcastben is David Millarék szerintem elég jókat mondanak egyébként. Tehát az se rossz, de szerintem meg az öt a rekord. Tehát, hogy én nem a hetet tartom a rekordnak, mert azért nyilván az nem is az, hogy egyszer, hanem hogy szisztematikusan minden évben, és én azt hiszem, hogy ide nem lesz beszéd, mert ugye nem volt benne a scriptben, hogy lesz beszéd, amikor ott Pogacsára aztán vitte a mikrofont, már láttuk, de hogy úgy voltam, hogy tényleg, amikor még Armstrong elmondta azt a beszédet, hogy ti, akik nem hisztek ebben, stb., és az sült el visszájára, de hát zseni volt, és nyilván Pedersen is zseni azzal, hogy itt a részhajrákkal nyerte meg a zöld trikót, óriási szív. Tehát itt tényleg azt látod, és nyilván az atlétika is ilyen, az úszás is ilyen, hogy az állóképességi sportokban milyen mélyre kell mászni, de itt most inkább mászni fölfelé teszed az, amit a felvetődik, meg felmerül, ugye felmerülni nem tud valami, csak vetődni. Szóval, hogy nagyon-nagyon mélyre kell ásnod azért, hogy ezt az egészet elérd, és hogy olyan példaképek vannak, akiket tényleg 50-60-70 kilók vasárgyal együtt, de testzsír százalékban biztos, hogy egy számjegy, nem kettő. Én meg néha megpróbálok lemenni 15 alá, és egyszer egy napon volt, amikor sikerült, de akkor is úgy néztem ki, mintha beteg lennék, tehát az sem sikerült jól, csak elértem. Tehát azért ez egy hihetetlen dolog, hogy ők mit visznek véghez, hogy mennyit edzenek, hogy hogyan dolgoznak. Ugye pont a mai lékében volt, nem volt idő rá egyébként a szakasz közben elmesélni.
Hát igen, ez a két óra, ez...
Hogy az edzéstársak, meg akik csak úgy beszállnak az edzések közé, Trentin például, amikor tudott egyszer-egyszer tekerni Pogacsára, de mindenki azt mondja, a Vellen, Spolit nehezebb, mint versenyezni. Tehát, hogy tényleg az edzések, hogy van egy 5 órán keresztül Pogacsár egyedül megy elő, és mindenki mögötte van.
És ha van mindenki benne mögötte hegy, forog.
És ha van benne hegy, akkor mindenki saját.
Akkor majd találkozunk.
Kosztyú meg mondja, hogy hát őt nem fogadják be, de néha találkoznak, hát az döbbenet, ami ott van, a Cold Ezen például. Tehát, hogy ezek ilyen kis finomságok, hogy ők tényleg minden nap ezen dolgoznak. Ők mindent ennek szentelnek alá, és engem nem lepne meg, hogyha 31 évesen azt mondaná, olyan Egerszegi Krisztinásan egyébként a végén Pogacsár, hogy közi srácok, ez elég volt, mert annyi lemondás, annyi munka, annyi áldozat, amivel ez jár, hogy az valami egészen hihetetlen.
Igen, és ez a fontos, hogy náluk is, tehát a legnagyobb sztároknál is. Igen. Tehát olyan könnyűnek tűnik az, hogy Mats Pedersen, nem tudom, a Croix de Fer-en megy fel, ami micsoda, de tehát nem érti.
Nekem
az
ma is meglepő volt, hogy jött a második áthaladást.
Hát, elmúlt 3 napot ő szökésbe töltötte a hegyekben. És ő nem egy hegyi menő, tehát az alkata, tehát ő egy, hogy fogalmazok, egy egészségesebb alkatú, meg kinézetű srácnak tűnik, mint nagyon sok hegyi menő, mint mondjuk egy Jonas Vingegaard, és mert Jonas Vingegaard is egészséges, nem erről van szó, de ő se így fog kinézni majd, mikor abba hagyja. Tehát, és azért az sincs messze. De az egy másik történet. Szóval, hogy ezek a legnagyobb sztárok is ugyanúgy beleraknak mindent. Tehát nem az van, hogy ők egyszerűen így születtek, vagy bármi ilyesmi, hanem ugyanúgy elvégzik az edzéseket. Mondták nyilván a fiatalabb Pogacsáról, mikor még Inigo San Milánnal volt, tehát 24 előtt, hogy igen, azért volt olyan, hogy tehát nála azért előfordul, ez ő is mondta valamelyik interjúban, hogy például ő egy későn kellő, későn fekvő srác, tehát őt mondjuk a doping ellenők emiatt annyira nem zavarták, ez az öt, tehát hogy pont az éjszakája közepén, de jó. De hogy azért így kicsit sumák volt el edzéseket talán, tehát így nem 100%-ot, hanem 98-at rakott bele, de hát amióta 100-at rak bele, látjuk, hogy mi az eredménye, szóval a lényeg az, hogy Mats Pedersen is, ami történt vele az, hogy ugye mindkét csuklója, nem, bocsánat, az Matthews volt Pedersennek, azt hiszem csak az egyik, plusz a másik oldalon a kulcsontja, ugye Valenciában, abban a bukásban, még februárban, amiben Feldhofer Bálint is benne volt. És ugye emiatt a klasszikusok úgy sikerültek, ahogy nem sikerültek rosszul, csak nem egy Pedersen szint, tehát ő azért az egyik legnagyobb kihívója a Van der Poel Pogacsár kettősnek, a Flandria-Roubaix kettős duplán. Tehát nem úgy sikerültek, és utána pedig visszajön így egy túrra, ami megváltoztatják a zöld trikónak a rendszerét, 70 pontokat érnek a sprintek, amiben Mats Pedersennek elmondása szerint sincs semmi esélye, hogy mondjuk legjobb ötbe kerüljön a Coy Merlier, Philipsen típusú srácokkal szemben, és így megnyeri, úgyhogy minden nap támad, minden nap csinálják a versenyt, és oké, voltak hülye napjai a treknek, tehát amikor Péter is elmondta, hogy ez most szar volt, ez olyan, bocsánat, tehát ez így mondta, hogy ez nem volt elég jó. Bármit is kérdez, ez nem volt jó, pont. És volt egy nap, amikor furcsa taktikai döntéseket hoztak, itt az utolsó héten is, de összességében azt gondolom, hogy látva azt, hogy Juan Ayuso, hát nem sikerült neki jól ez a túr, egyértelműen, tehát az biztos, hogy nem ez volt a cél. Dobogó volt a cél, egész pontosan ez ki lett mondva. Szkelmőze meg oda jött körülbelül, várta az ember, tehát itt a 6.-7. hely, hogy egy nagyon konstans jó teljesítményt hoz, de azért nem ő fog óriási meglepetéseket okozni. Ergo Pedersen csinálta meg egyébként a technek a túrját így, mert oké, el lehetett volna engedni Simons, Vacseket, ilyesmit, de ez volt a cél ezen, hogy Pedersennek meg legyen a zöld trikó, nyertek egy szakaszt is, Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az összetett ellenére mondjuk Lidl-teknek kifejezetten sikeres túrja volt. Mats Pedersen pedig le a kalappal, mert ez, amit bemutatott itt a pontokért, ez egészen szürreális volt. Tehát, hogy minden nap ezt látod, és nem fárad az ember, és ma is még harmadik lett. Tehát, hogy elképesztő, nem tudom, honnan volt ennyi ereje.
Lejár az időnk, de azért személyeset kérdezek a végére, hogy milyen volt az első túrod 3 héten keresztül. Mármint, hogy túron volt-e korábban, de ez az első, amikor végig.
Igen, hát összehasonlítatlan bármilyen más versennyel, tehát minden szempontból, akár biztonságilag, akár tehát egy szervezésileg, illetve nyilván hát sokkal stresszesebb, mint egy Giro vagy egy Vuelta, tehát az összehasonlítatlan a dolog. És ezt egyébként mindenki elmondja, tehát ez bármelyik médiapont eurosportosokkal beszélgettem ott, és pont ugyanez került szóba, hogy azért a többi, tehát a másik 2-3 hetes egy fokkal talán élvezhetőbb, vagy jobban meg tudod élni, mert itt a túron, tehát ilyen kisebb dolgokra gondolok, hogy vannak az útlezárások, a szakasz, tehát a pályán, vagy bármi ilyesmi, mert sokkal profibb az egész, és olyan értelemben, hogy profi sokkal szigorúbb, mert a Giro nyugodtan elrajtolnak, nem tudom, mész 40 kilométert, beelőzöd őket 10 perccel előttük vagy, és akkor onnantól előny szerzel, ha értelemszerűen autóval vagy. Na most azért itt ez nem így működik. Tehát itt, ha más utat követsz, meg más időben érsz oda, tehát például akár egy Alpe d'Huez-nél, hogy neked délután 3-ra legkésőbb oda kell érned, és esélytelen az, hogy te rajtra menj, és célhoz is menj. Tehát ezt megmondják előre, és nyilván a Tourmalet is hasonló nap volt, ott sikerült feljutni a Tourmalet-ra, de az nagyon más volt, mert ott mentek egy 150-et előtte, ami neked nem tudom, egy 70 kilométer körülbelül, tehát ott azért van megoldható a dolog. Az Alpe d'Huez-en erre esély sem volt, de ott is délután 3-ig oda kell érned. Előző nap, aki előző nap ment föl stáb előző este, az például nem mehetett fel a este a tradicionális útvonalon, ahol a nézők voltak, hanem egy másik oldalról kellett fölmenni, és írták a csoportba, hogy de mi itt vagyunk most, és most mennénk fel. Nem mehetsz föl, a másikon mehetsz föl. Szóval az ilyen dolgok nagyon-nagyon szigorúak, hát ez a Párizs meg őrület, tehát itt metró, nem tudom, összes belvárosi metró megálló le van zárva, nem csak a pálya része van lezárva, hanem gyakorlatilag az egész város igazából, és itt is olyan, hogyha nem azt az utat követed, amit egyébként, ami a roadbookban megvan adva, a rajtól, onnantól kezdve te nem fogsz oda közelébe se fogsz jutni, akkor se, ha akkreditált vagy, és a kocsid akkreditált vagy bármit, tehát, hogy ilyen szempontból a túr sokkal-sokkal nagyobb. Mindig mondom, jó lenne egyelőbb lehozni a többi versennyel szerintem a sportág érdekében, de hát jelenleg ez a helyzet, szóval nyilván ennek azért felejthetetlen volt, de hát még így nem jutottam el vagy arra a szintre, hogy most ezt átgondoljam, hogy Jézusom, mi is történt, tehát előbb egy jó hazaérkezés, majd egy nem tudom, egy szűk 40 óra múlva talán körülbelül akkorra érkezünk meg Budapestre, szóval majd utána lehet kicsit reflektálni, ami történt.
Egészen zseniális volt. Köszi szépen mindent, jó utat hazafelé nektek, azért ez egy óriási menet volt, és ha csak a nézőinknek az 5%-a elkezd kerékpározni, és csak 3 olyan kisrác van, aki aztán utána profi kerékpáros lesz azért, mert láttam a mondjuk Van der Poelt, akkor már ez az egész nagyon jó, hogy így alakult. Úgyhogy mi ezzel köszönjük meg mára a figyelmet, jövünk egy hét múlva is. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. A jövő sztárjai! A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora 2 hetente, kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Hello, szia!
Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta, egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérme szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szentgáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgoznom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
Hát, ahogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valami őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt egy felhőben volt maga a cél, és ítéletidő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és akkor megláttam Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyi futást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotban próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A harmadik helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szakba önteni, de van őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Rutkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező, és akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban, mert való őszintén, tehát minket magyarokat ez soha nem érintett, úgyhogy de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
és ugye ebben az 20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló.
Hát nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhától az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de gyerek bajnokságon ez egy sokkal nagyobb, tehát sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy az Atlétikai Szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és magasabb szinten valósan, mint a mezőfutó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
Mit jelent számodra ez az EB ezüstére mágota?
Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elbén.
A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintre futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszunk ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több, mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
Hát először is, hogy Ágot a ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette mi atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorokban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, hogy kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mirjaide Gergő is indult, egyikőjük Kamnyikban, lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen van, akik a pályatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik. Mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
Igen, ezt az előbb is ugye már a Ágot, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, megnéztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan ment el ebbe az irányba?
11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el. olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gatanász Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pálya versenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült ugye ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
A helytállás az mit jelentett?
Megnyertem.
Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincsen magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például a Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát a legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye a fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye U20-as, idén is ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámban 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt. az értékeli, aki ebben a szakágban benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
És hát ugye feltételezem egyébként, hogy a sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
Is, igazából. Például a Máté esetében, Dolos Máté esetében már rá specializálódott a hegyfutásra, egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyfutásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a versenyt, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve U20-ba Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20-dik lett, bízom a sikeres folytatásban.
Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és telefutásra?
Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szent Gáli, az imént említett Szent Gáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a Kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye két versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4 vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyerte. Hát ez a két verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is én bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futásra, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk meg, hát mást is kell csinálni.
Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
Hát ugye a tájfutásból jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelem, hogy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanesz György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el elégében.
Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
Akarat.
Igen, keménység, akarat.
Kitartás.
Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futást, amit Ágota említett, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak, ilyen elővételezés tulajdonság, talán mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul, most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elegyéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan ez az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
Az előbbi gondolatmenetre jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló is megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefelé jövetkor?
Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetélytársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágata említette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát akkor az erdőből ki erdőbe be, most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
Ágot, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre, majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szent Gáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyifutó Országos Bajnokság. Lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők. és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre egy speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem ez egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk. De bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalokat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyfutó világbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegy és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegy és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az első öt helyezett kap pénzdíjat. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítménye sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatletika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tájfutással párhuzamosan, ahogy Ágóta említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
Igen, és hát ugye egy másik ösztönzőerő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, más oldal az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futóvilágbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhettük Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a Kamnyiki hegyfutó EB, és ugye az U18-as hegyfutó világbajnokság mellett volt még Senior Masters hegyfutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a Seniorok Masters korosztályra is. Úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
Terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett az 20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
A Jövő Sztárjait újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Box utcával folytatjuk műsorunkat.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil